Folytatjuk a beszélgetést Turiák Lilla kutatónővel, a Hunren Természettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával. Az, hogy egy kutató vagy kutatónő eljusson odáig, hogy saját kutatócsoportja legyen, vagy hogy már önállóan határozza meg az irányt, hogy mi az, ami érdekli, mivel szeretne foglalkozni, az mennyi idő, mennyi energia, vagy mennyi munka kell, hogy a hátterében legyen?
Hát ez azért az esetemben is majdnem egy 10 éves munka volt, és nyilván ugye az első lépés az volt, amikor hazatértem Amerikából, hogy ugye elkezdtem saját pályázatokra pályázni, tehát ezek először ugye a posztdoktor kutatói pályázat, utána a fiatal kutatói pályázatok voltak, és ami nekem nagyban elősegítette a kutatásaimat, az az volt, hogy el tudtam kezdeni a hallgatókat is alkalmazni ezeknek a pályázatoknak a segítségével, akik velem dolgoztak, és nagyon nagy szerencsém volt, hogy mindig nagyon lelkes, motivált hallgatókkal dolgozhattam együtt, és így közösen már ilyen kisebb csapatba tudtunk ugye így előre haladni, aminek az eredményeként sikerült ezt a lendületpályázatot elnyerni.
Arra lennék kíváncsi, hogy milyen nőként a tudományos pályán járni, számít-e egyáltalán ez a te munkádban?
A mindennapi munkáimban úgy gondolom, hogy maximum olyan szempontból számít, hogy ugye mindig azért benne van a fejemben, hogy vajon a gyerekekkel mi van, ha éppen ugye betegek, akkor meg kell szerveznem, hogy valaki vigyázzon rájuk.
Mert hogy van 2 gyermeked, 1 3 és 1 6 éves.
Igen, igen, így van. Úgyhogy ebből a szempontból nem annyira egyszerű, de úgy érzem, úgy mindennapi munkám során így ennek nincs hátránya. Nyilván sok mindent kell egyszerre észbe tartani, megszervezni, de én úgy érzem, mindig is elég pörgős voltam, és ez nem jelentett így annyira nagy feladatot, hogy több dologra figyeljek egyszerre.
Tehát egy kicsit ilyen zsonglőrködni kell.
Igen, igen, igen. Emlékszem, hogy azért korábban, amikor még több időt tudtam a laborba tölteni, mindig sokan így meglepődtek, hogy hány dolgot csinálok párhuzamosan, és hogy általában azért sikerült így hiba nélkül megoldanom a feladatokat, de valóban ez inkább, ez most nem a női mi voltam, valószínűleg ez bárki mással is előfordulhat, hogy így jobban be tudja mosztani a figyelmét.
Viszont még nagyon fiatalnak tűnsz, vagy még nagyon fiatal is vagy, annak ellenére, hogy 2 gyermekes édesanyja vagy. A megítélés, vagy a hitelesség szempontjából volt-e olyan, hogy mondjuk nem értékeltek, vagy nem érezték azt, hogy te mondjuk a ranglétrán hol tartasz?
Igen, ez óhatatlanul azért előfordul, főleg inkább ilyen akár nemzetközi konferenciákon. Ugye volt már többször, hogy mondjuk oda mentem valami nagyobb professzorhoz, és esetleg azt hitték, hogy egy PhD hallgató vagyok, vagy többször kaptam azt a visszajelzést, hogy meglepődtek, hogy akkor már mondjuk saját kutatócsoportom van, és ezeket így nehéz szerintem így kezelni. Bennem egyébként is van egy kis ilyen kis hitűség, és akkor ez úgy sokszor elveszi esetleg az ember kedvét, hogy mondjuk oda merjen így nagyobb emberekhez vagy szaktekintélyekhez menni és beszélgetést kezdeményezzen
velük. Akkor azt mondod, hogy azért szakmán belül is a sztereotípiák azok jelen vannak, és hogy ezeket le kell vagy kellene dönteni.
Igen, de ez még tényleg nehéz, hogy most megítélni, hogy valaki például hány éves, vagy hol tart a karrierjébe, tehát ez lehet, hogy fordított esetben is előfordulhat, de igen, azért vannak fejlődések, de azért még mindig jelen vannak a sztereotípiák.
Hogyha a hölgyek kutatásban betöltött szerepéről és lehetséges karrierjéről, vagy előrelépési lehetőségéről beszélgetünk, akkor viszont adja magát a kérdést, hogy van-e, és ha van, akkor hol az üvegplafon?
Hát az biztos, hogy ugye, ha azt tekintjük, hogy például az egyetemi képzésben még egyforma a férfi és a női kollégák száma. Ugye sajnos főként a PhD képzést követően elég sok női kutatót elvesztünk, hiszen annak ellenére, hogy ez egy tényleg rugalmas munkabeosztással jár egy kutató élet, azért mégis ha valaki mondjuk tényleg így a ranglétrán előre akar haladni, akkor ugye már, hogy összeegyeztesse a családot és a munkát, az nem egy egyszerű feladat, főként ha valakinek tényleg nincsen a családba nagy segítsége. És főleg utána meg tovább lépve még, hogy akkor az akadémikusok között ugye pedig már azt hiszem csak 10% a női akadémikusok száma. Tehát mondom, én már érzékelem azért a pozitív változásokat az elmúlt években, de az tény, hogy még mindig jelen van sajnos ez a nagymértékű lemorzsolódás.
Most ugye mindig a gyermekszülés időszaka az, ahol a lemaradás egyértelműen kialakul, hiszen kevesebb publikáció, kevesebb kutatás, ami ilyenkor a nők életébe belefér, de akkor ez azt jelentheti a gyakorlatban, hogy mondjuk a munkába visszatérve szülés után egy kutatónőnek szinte nulláról kell kezdenie?
Hát szerintem ez attól függ, hogy mennyire tudott esetleg tudatos lenni, hogy tényleg nekem az volt a nagy szerencsém, hogy addigra már voltak hallgatóim, akik anélkül, hogy én ott lettem volna, ugye tartottunk nyilván megbeszéléseket, de tudták a kísérletes munkát csinálni, és akkor elég volt mondjuk hetente vagy két hetente konzultálni, hogy mi legyen a csapás irány, vagy hogy milyen kísérleteket végezzenek, de nem mindenki van például ilyen szerencsés helyzetben, hogy addigra már akár vannak hallgatói, akikkel dolgozni tud, és illetve hát azért fárasztó gyereknevés, tehát nem biztos, hogy van energia arra, hogy otthon irodalmazzon, úgyhogy ez tény, hogy tud úgy alakulni,
vagy
hogy
visszajön
igen,
a gép
igen,
elé.
Igen, hát pontosan, igen, igen.
Most legutóbb ugye 2024-ben a L'Oréal UNESCO a nőkért és a tudományért díj az, amit a szakmai elismerés, amit megkaptál két másik kutatónő mellett, és arról beszéltünk, hogy ezek mindig jó visszajelzések, hogy jó az irány, jó az út, ami haladsz, de milyen terveid vannak, vagy mi van még a bakancslistádon?
Hát a bakancslistámon az szerepel, hogy nagyon jó lenne esetleg egy nemzetközi pályázatot elnyerni, ugye akár egy Európai Uniós pályázatot, ami még több anyagi támogatást jelentene a csoport számára, és akár
ami visszaforgatható a kutatásba.
Igen, aminek akár a keretében mondom, ilyen akár egy új nagy műszert is lehetne beszerezni, tehát ez mindenképpen fontos lenne, illetve hát szeretnék még szorosabban együtt működni külföldi kutatócsoportokkal, akár úgy, hogy ugye én kiküldök hallgatót, vagy akár, hogy tudást tudjunk egymással cserélni, de most már erre ez az irány is talán jobban beindult, és most lesz erre lehetőség, hogy egy hallgatom majd Hollandiába kimenjen, illetve én is kimenjek az ottani vezetővel egyeztetni így a kutatásokkal kapcsolatban.
Boston is tervben van még, mert hogy ha a hallgatók időközben kapcsolódtak be a beszélgetésünkbe, édesanyád kutató volt, és ennek kapcsán is éltél gyerekként Bostonban, majd később közel három évig te magad is kutatóként dolgoztál.
Hát nagyon szeretnék visszatérni, főként az lenne a legjobb, hogyha a családommal tudnánk közösen, és akkor megmutathatnám nekik a szívemnek kedves helyeket. Most szerveznek ott egy konferenciát, úgyhogy az nagyon jó lenne esetleg, ha azon részt tudnék venni, és akkor visszatérhetnék oda, legalább egy rövid időre. Igen.
Hát ilyenek egy kutató álmai, és hát arról beszélgettünk, hogy milyenek a mindennapjai. Úgyhogy köszönöm a mai beszélgetést, hogy itt voltál, és akkor sok sikert a továbbiakra.
Nagyon szépen köszönöm.
Turiák Lilla kutatónő, rákutató, a Hunren Természettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a Lendület Likán Biomarker kutatócsoport vezetője volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
És akkor ez volt már a Woman Power. Találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!